listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a Magyar Klasszikusok sorozatban ma ottawai fiatalok produkcióit is fogják hallani. Közismert, hogy egészen fiatal gyerekek is rendkívüli zenei teljesítményekre képesek, elég, ha Mozart vagy Liszt Ferenc nevét említjük. A gyerekek rendkívül fogékonyak a zenére, és szellemi, érzelmi fejlődésükhöz igen fontos az éneklés, hangszeres játék. Nem hiába jártak csodájára a magyar iskolák etéren elért eredményeinek a külföldiek, többek között Kanadából, az Egyesült Államokból és Japánból. Kodály irányítása mellett zeneoktatásunk világhírű lett. Sajnos ezt nem mondhatjuk el a kanadai iskolai zeneoktatásról, amely nagyon lecsúszott az utóbbi 30-40 évben. Ma jószerivel csak a magánórák adnak lehetőséget minőségi hangszertanulásra, éneklésre. A Magyar Ház igyekszik segítséget nyújtani és fórumot biztosítani arra, hogy a fiatalok bemutathassák tudásukat és másokat is inspiráljanak a zene szeretetére, a zenetanulásra. Jó egy hete Finta Bea segítségével ismét megrendeztük a fiatalok hangversenyét a Magyar Házban. Ebből mutatunk be néhány rövid részletet, és a koncert után Tóth Magdi kérdéseire is válaszolnak a gyerekek.
Prigli Réka. Sinka Zsófi. Sinka Panni. Prigli Réka és Prigli Csongor. Sinka Dóra. Finta Vincent és Matthew. Finta Vincent, Matthew és Villeneuve Lucas. Thank you. Matthew Wall és Anna Wall. Prigli Csongor. Adai Keve és Prigli Csongor. Adai Keve.
Most ért véget a Fiatalok Hangversenye előadásunk itt a Magyar Házban, és most a fellépő gyerekekkel, ifjúsággal szeretnék egy kicsit beszélgetni. Megkérdezem, hogy mennyire volt nehéz felkészülni?
Hát elég nehéz volt. Kicsit remegtek a kezeim, mielőtt zongoráztam, de aztán jól ment.
Több darabot is adtál elő, ugye?
Igen. 6 darabot, 2 abból duett.
Melyik a kedvenced ezekből?
Lehet, hogy a gyerekjáték című Bartóktól.
Nagyon szépen köszönjük neked. Luki, lehet egy kérdésem hozzád? Szeretsz gyakorolni?
Szeretek egy kicsit gyakorolni.
Jobban szeretsz a színpadon lenni?
Nem, szeretek gyakorolni. Több, mint a színpadon lenni.
És a zenét is szereted?
Ja. Szeretem a zenét.
Panni, neked mi nehezebb, gyakorolni vagy előadni?
Nem tudom, szerintem gyakorolni ez egy kicsit nehezebb, mert hogy rávenni magadat, hogy gyakoroljál, föllépni meg csak így tudod, hogy fel fogsz lépni, szóval számítanak rád.
Van kedvenc szerződ?
Nem tudom, én szeretem Bartókot, amúgy mindegyiket szeretem.
Hogyan választod ki, hogy mit játszol? Megmondja a zongoratanár, vagy YouTube videózol?
A zongoratanár szokta megmondani, de szokott olyan lenni, hogy én választom ki, hogy melyiket szeretném játszani.
Köszi. Zsófika, te hallgatsz zenét, YouTube-ozol, nézel valamiket?
Nem.
Nem? És hogy választod ki a zongoradarabot?
A zongoratanárom mondja meg nekem.
És általában ez tetszik neked, amit kiválasztanak?
Igen.
Köszönjük szépen neked. Következő Réka. Réka, te hány darabot adtál elő?
Én 4-et. Vagy 3-at. Igen, 3-at.
És azzal egyet a testvéreddel?
Igen.
És énekeltél is?
Igen.
Köszönjük szépen neked. Melyik volt a kedvenced?
A Top of the Morning.
Esetleg el szeretnéd mondani, ki a kedvenc zeneszerződ, ha van ilyen?
Nincs annyira, mindegyik nagyon jó.
Köszi szépen. Itt az egyetlen hegedű művészünk. Megkérdezhetem, hány éve játszol?
Hát ez most a 6. évem.
6. éve.
Igen.
Te zongoráztál előtte? Tanultál zongorát?
Nem. 8 évesen kezdtem hegedülni.
És hogy esett a választás a hegedűre? Te akartad, vagy mondták, hogy jó lenne, ha kipróbálod?
Magyarországon a zeneiskolában lehet kipróbálni több hangszert, és utána kiválasztják, hogy melyikre menjél. És akkor én hegedűt választottam az egyiket, gitárt, meg fuolát, és akkor hegedűt játszottam.
Ez maradt a kedvenc.
Igen.
Köszönjük szépen nektek, gyerekek, és még további sok sikert, és szeretnénk még többször is hallani titeket itt a Magyar Házban. Köszönjük szépen!
A következőkben is a gyerekek lesznek műsorunk sztárjai, de ezúttal professzionális minőségben. A Magyar Rádió gyermekkarát halljuk majd Igó Lenke vezényletével. Lenke régi ismerősünk, szinte földi Nekézsenyből, ahol édesapja jól ismert kórusvezető volt Borsod megyében. Testvére, Igó Éva, keresett színésznő Budapesten. Mivel karácsony közeledik, most Kocsár Miklós Karácsonyi pásztorjárás című kompozícióját mutatom be. Kocsár Miklós személyében egy újabb, kortárs magyar zeneszerzővel találkozhatunk, aki igen sok és népszerű kórusművet írt gyermekeknek is. Debreceni születésű, a Zeneakadémián Farkas Ferenc növendéke volt. A budapesti konzervatóriumban tanított, dolgozott a rádiónál és a Madách Színház zenei vezetője is volt. Életművében fontos szerepet töltenek be a vokális művek, így a kóruskompozíciók, dalok, kantáták, oratóriumok, amelyeket többnyire magyar költők verseire írt, de komponált kantátákat, misét, oratóriumot, zenekari darabokat, versenyműveket és hangszeres szóló darabokat is. Kocsár Miklós a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és kétszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerző, érdemes művész.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Versek birodalma, költő köszöntő.
Kedves hallgatóink, Babits Mihály nevét ugyan ki nem ismerné. Költő, műfordító, elbeszélő, esszéíró és a Tudományos Akadémia tagja. Róla szeretnék néhány szót mondani. A két világháború közötti magyar polgári irodalom egyik irányítója. A nyugat első nemzedékének egyik kiemelkedő képviselője. Kosztolányi Dezsővel, Juhász Gyulával, Olá Gáborral barátságban volt, és 1902-től kezdve különböző lapok és folyóiratok közölték verseit és műfordításait. Sok fiatal író, I.S. Gyula, Szabó Lőrinc vagy Papp Károly útjának volt az egyengetője. A Jónás könyve költői pályáját lezáró verses remek mű. Irodalmunk egyik legnagyobb formakultúrájú költője volt. Ritkán olvasott versét hallgassák meg születésnapja alkalmából. Áldás a magyarra!
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő volt mindig. Ezer év óta már és mindig az marad, mert nem darabokból összetákolt darab. Egy test, ami hazánk, eleven valami. Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. Máskor is hevert már elkötött tagokkal. Zsibbattan alélt a balga erőszakkal. Mihelyt fölenged folytó köteléke, futni kezdett a vér elapadt erébe. Visszakapta, ami soha el nem veszett, nagyobb nem lett avval, csak egészségesebb. Lámig az jószágunk visszatér kezünkre, bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, de leghatalmasabb mégis az igazság útja, mint a Dunánk és csillagok útja. Nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. Él a nagy Isten és semmi sem egy kárba. Magyarok se lettünk pusztulni hiába. Nem példát adni valamennyi népnek, míg görbék, biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazsággal az erőszak ellen, így és nem kell félned, veled már az Isten. Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok, te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, s jön az igazság, közelebb, közelebb.
For az epéje. Ha az egyébként is rossz indalatú emberben felgyülemlik a visszafojtott düh, azt mondjuk rá, for az epéje. Akit hirtelen elfog a harag, azt elönti vagy elfutja az epe. A rossz indulatú, gunnyal telt írás szerzője epébe mártott tollal ír. A kíméletlenül csípős megjegyzés epés emberre val, viszont aki sohasem szokott mérges lenni, akit semmivel sem lehet kihozni a sodrából, az galambepéjű, vagy amint régebben mondták, olyan szelít, hogy még az epéje sem keserű. De ritkán maga az epe is jelent átvitt értelemben rossz indulatot, gyűlöletet, haragot, vagy ilyen érzésből fakadó megnyilatkozást. Erre felborzad a Emília. Sok mocskot mondott, sok epét fut Uszíbióra. Olvassuk Faludi Ferenc egyik erkölcsi munkájában. Látom a tekintetéből, hogy a ténysasszonyka kételkedik a beszédemben, gondolja magában, Prakovszkiból az epe beszél. Írja egyik regényében Mikszát. Ez a jelentésváltozás, hogy tudnélik az epe szónak főleg egyes állandósult szókapcsolatban harag, gyűlölet jelentése alakult, számos más finnugor és indoeurópai nyelvben is végbe ment. A jelentésváltozásoknak az az ősrégi hiedelem az alapja, hogy az ember haragját, komorságát az epének a szervezetben való túlságos felszaporodása okozza. Már az ókori filozófusok is azt tanították, hogy akinek a testében az epe, a görögül a kólé, az uralkodó nedv, az koleratikus természetű, azaz hirtelen haragú, ingerlékeny ember. Ez a hiedelem nem csak a középkorban volt elterjedve, hanem javában élt az újkorban. Elmaradott emberek tudatában pedig még a múlt század végén is. Azon nem csodálkozunk, hogy Pázmány egyik prédikációjában ez van. A haragban szívünk körül melegszik a vér, az epe megmozdul. De az mégis meglepő, hogy Szucsor Gergely és Fogarasi János szótára az 1860-as években is azt írja a fekete epéről, hogy a vesék mellékén gyűl össze, különösen mogorva haragos emberekben nagy mennyiségben találtatik. Látnivaló, hogy a fentebb felsorolt kifejezések közül az elönti az epe őrzi legtisztábban az eredeti szemléletet. Ebbe, hogy forr az epéje, már egy másik szemlélet is belejátszik, az tudnélik, hogy a forrásban lévő folyadék a benne keletkező buborékok következtében igyekszik mind nagyobb térforgatot elfoglalni. Akinek tehát az epéje forr, abban már-már megindult az a folyamat, hogy elöntse az epe, de egyelőre még fékezi magát, a kitörni készülő haragnak csupán elfojtott előjeleit látszik rajta. Hasonló szemléletből fakad a forr a vére kifejezés is, melynek kialakulásához, mint fentebbi Pázmány idézetünk mutatja, az elképzelés is hozzájárult, hogy a haragvó embernek melegszik a vére. A forr igének a méreg, düh szavakkal kapcsolatos átvitt értelmű használatát is, amíg konkrét szemléletet őrző forr az epéje, forr a vére teszi érthetővé.
Önök a barangolót hallják, szerkeszti Pap Hortenzia. Mivel sokan utaznak látogatóba, kirándulni az óhazába, szeretnénk néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlani. Talán éppen arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat. Amolyan óhazai barangolásra hívjuk önöket. Tartsanak velünk, még akkor is, ha ez a barangoló eltér a megszokottól. Eddig ugyanis nem fordult elő, hogy ebben a rovatban valaki más beszélt helyettem. Most azonban formát bontunk, és egy interjút hallanak majd. lóra termett a magyar, tartja a mondás, ezért aztán én is felkaptam a fejem, amikor érdekes interjút hallottam egy zselici konferenciával kapcsolatban, ahol is a magyarországi lovas turizmus volt a téma. Tóth Tamás Antal látogatott el a konferenciára, őt hallják most.
Miért pont Magyarországon kellene legjobban fejleszteni a lovas turizmust? Lóska János, a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség elnöke a lovas hagyományaink minőségével magyarázta ezt elsősorban. Mert lovas hagyományai vannak más európai országoknak is, de a magyar huszár hagyományokhoz hasonlók nincsenek.
A magyarságnak megvannak a hagyományai, megvannak a huszár hagyományai, amelyre méltán vagyunk büszkék, és elismertek a világban, hiszen tudjuk, hogy a könnyű lovassági szerveződés az egész világban a magyar modell alapján ment. A mai napig a franciáknak megvan a bercsényi huszárezredük és az indulójuk. Magyarországot és a lovat a világ összekötötte mindig is. Ugye?
A ló megváltozott szerepéről is szólt a Lovas Turisztikai Szövetség elnöke.
A ló szerepe a II. Világháború után lényegesen megváltozott. Ma már nem használjuk a lovat azokra a célokra, amikre korábban használtuk. Nagy örömünkre nem kell a háborúban használni, de nem használjuk már a mezőgazdaságban sem, ott néha sajnos. Viszont használjuk arra, amire korábban meg nem, egy szabadidős társnak, akivel sportolhatunk, vagy kellemes körülmények között együtt tölthetjük az időt. Tehát tulajdonképpen társállattá változott a ló úgy, hogy elvesztette korábbi funkcióit. Az első magyarországi lovasturizmus szolgáltatási körbe tartozó ág, a lovastúrák az 1932-ben szerveződött, mégpedig a külföldi diplomáciai testületeknek szervezték, tehát egy kuriózum jellegű volt, Pápáról indult a lovastúra, és a Balaton felvidékre ment.
Az 1960-as években indult be üzletszerűen a magyarországi lovasturizmus.
Volt valami nagyon különleges dolog a magyarországi lovasturizmusban, ami egész Európában egyedülállóvá tette, az pedig arra épült, hogy 1960-ban felismerik, 60 környékén felismeri az IBUSZ, az egyetlen magyar világhálózattal bíró utazási iroda, hogy az a termék, hogy Magyarországon lóháton lehet közlekedni, és ezeket magyar huszártisztek vezetik ezeket a lovastúrákat, az egy nagyszerű termék, mert jól hangzott külföldön, hogy a vasfüggöny mögé a valamikori huszártisztekkel vezetve be lehet kerülni Magyarországra. Ekkor Európa már nem lovagolható.
És elérkeztünk a lovastúrák legújabb kori időszakához, amihez aztán az Európai Uniós források is felhasználhatóak.
Egy egyedülálló termék formálódik Európában, ez pedig a lovasturisztikai szolgáltatások egyik és vezető eleme, amit lovastúrának hívunk. Ebben nincs külföldi modell. A legjobb lovastúrák, a világ 10 legjobb lovastúrájából 2 Magyarországon van. Gyakorlatilag nincs nemzetközi konferencia vagy szakmai társaság, aki megkérdőjelezni, hogy Magyarország a lovastúrák tekintetében, és az egy termék, egy szolgáltatás ma egyértelműen vezető szerepet tölt be a világba. Még akkor is, hogyha ezt mi magunk körül nem látjuk, és még akkor is, hogyha ez nem tömeges.
Ez összefogás nélkül nem megy. Lengyel Gábor, a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület elnöke vagyok. A turizmus is úgy működik, hogy hiába van mondjuk egy szállásom, ha nem tudok mellé olyan szolgáltatást nyújtani, akár egy lovaglás, akár egy élmény, hétvége vagy bármi egyéb, akkor a vendég éjszakát, illetve a turistát nem lehet megfogni, sem az Zselicben, sem az országban. De a lehetőség adott. Tehát most kell megragadniuk, és kihasználni a kínálatot és a lehetőséget, mert ha most nem tudnak a következő, akár uniós ciklusban olyan fejlesztéseket elérni, amelyek hosszú távon meghatározza a jövőjüket, akár a lovasturizmus, akár a munkahelyteremtés piacán, akkor nem lesz előrelépés.
A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesületben véget ért egy projekt, 10 ilyen projekt fut az országban, ahol felmérik az ország lovasturizmus turisztikai térképét. Milyen tudás az, amit át tudtok adni itt a zselicieknek?
Ugye mi a Cserhátalja Líder területről jöttünk. A Cserhátalja Líder területén, Vanyar-Sallós pusztán 30 éve foglalkozunk lovasturizmussal. Elsősorban külföldiek számára szervezünk hosszú távú magyarországi lovastúrákat. Észak-Kelet Magyarország egyébként is az ország legszebb része ebből a szempontból, és a leginkább bevezetett a nemzetközi piacon. Mindazokat a dolgokat, amiket egy ilyen piaci bevezetéshez, egy szolgáltatás, minőségi szolgáltatás elvégzéséhez tudni kell, azokat mi most megpróbáltuk adaptálni erre a területre, azaz a Zselicre.
Lóska János, nem csak az egyik legismertebb lovastúravezető, hanem a Lovasturisztikai Szövetség elnöke is, tehát a zselitet is tudja ország is kitekintésből látni. Ez a 212 kilométer útvonal, ez milyen országos viszonylatban?
Magyarország mindenütt jól lovagolott, ezt többször elmondtam, és többször el is fogom mondani. A Zselic különleges terület egyébként, nagyon sokszor tudni kell alternatívákat is, mert az időjárástól nagyon függ a Zselic lovagolhatósága. Tehát itt azért egy csapadékos időjárás esetén egy kicsit nehézkesebb a lovaglás. Egyébként lenyűgöző szépségű a Zselic. Pont ez a lényege ennek a magyarországi modellnek, hogy sok tájat, sokféle dolgot és sokféleképpen tudunk bemutatni.
Az Európai Unió által támogatott projektben a zselici területen összesen 212 kilométer lovastúra útvonal kijelölését végezték el, és elkészítették hozzá a GPS-es térképet, valamint a turista tájékoztató honlapot több nyelven is.
Elhangzott Paja Bea lovasdal.
Az ottai magyar ház és közösségünk életéből.
December 17-én szombaton 11 és 15 óra között évűző süteményvásár tartunk az ottavai magyar házban. 11 órától 14 óraig vásár, 12 órától 14 óraig ebéd. Minden bevételt és adományt az ottavai magyar ház fenntartására fordítunk. Kérjük szépen azok jelentkezését, akik a sütemények készítéséhez és adományozásához hozzá tudnak járulni. Előre is köszönjük. December 17-én pénteken 12 és 20 óra között disznótoros ebéd és vacsora lesz az ottavai magyar házban. 12-től 15 óráig ebéd, 17 órától 20 óráig vacsora. Helyet és étkezést csak foglalások ellenében tudunk biztosítani. December 31-én vasárnap szilveszteri mulatságra kerül sor az ottavai magyar házban. Az est részletei 19 órától vacsora, 20 órától egy pillanatnyi kabaré, 20.30-tól mulatság és tánc, élő és felvett zenére. 24 órától hidegtálak, hajnali 2 órakor záróra. Zene a Koleszár család. Az élő zene szolgáltatása az együttes ajándéka. Az elmúlt két évben teljesen telt ház volt. A mulatságon csak előzetes jelentkezéssel és fizetéssel lehet részt venni. Kérjük, váltsák jegyeiket december 15-e péntek 21 óráig.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Sok idegen földet bolyongtam be én, messzi hegyek, völgyek kerültek elém, de mindenütt árván jártam a határt, és ezzel a szárnyán lelkem hazaszállt. Adj, Uram Isten, dús arany kalászt, hozzon az új nyár gazdag aratást, kapjon esőt a határ, virágot a rét, zengjen újra a madár, mint valaha rég. Adj, Uram Isten, derűsebb jövőt, harmatos rónán gazdag legelőt, legyen boldog a szívünk, mint valaha rég. És legyen kék felettünk újra még az ég. Erősebb jövőt, harmatos rónán gazdag legelőt, legyen boldog a szívünk, mint valaha rég. És legyen kék felettünk a nagy
Derzsi György előadásában hallhattuk az Adj Uram Isten című dalt. Most következzen egy beszélgetés a művésszel, a Magyar Házban nagy sikert aratott a Három Királyok előadást követően. A beszélgetés után ismét Derzsi György adja elő a Gyermek című dalt.
Ismét egy nagy sikerű előadás után vagyunk az ottawai Magyar Házban. A mellettem álló művész, Derzsi György, az ottawai közönség már ismeri, ugyanis harmadszor jársz nálunk?
Igen, harmadszor vagyok. Harmadszor jártam. Járok itt. 2004-ben voltam, aztán 16 tavaszán, és most ugye 17 november végén.
Beszélj nekünk erről a trióról, ugye az a nevetek, hogy Három Királyok. Ez egy érdekes formáció, mert nagyon különböző karakterekből álltok össze. Honnan jött az ötlet, és mikor alakultatok?
Ez teljesen véletlenül alakult ez a formáció. Mi külön az életben mi jó barátok vagyunk. Együtt dolgozunk a Lovasszínházban, meg több ilyen fellépésen találkoztunk együtt, énekeltünk Felvidéken. És akkor én kitaláltam 15 decemberében, hogy az én szülőfalumban, ahol Kovács Koppány oda költözött időközben, hogy egy ingyenes koncertet adjunk a szülőfalumban, és akkor megkértük még Imrét is, hogy jöjjön el. Ez karácsony előtt volt, pontosan 2 éve, és akkor ahogy így összeállogattuk a dalokat, kerestünk karácsonyi témájú dalokat, és kitaláltuk, hogy akkor mi lenne poénból, hogy az lenne a neve akkor a műsorunknak, hogy a Három Királyok. És hát mi ezen mosolygunk, meg hát egy picit ilyen, hogy is van benne egy pici szemtelenség is a részünkről, de aztán a műsor végén azért csak kiderül, hogy a József Attila betlehemi királyokra asszociál a címünk. És aztán nagyon nagy sikerű lett ez a koncert. Következő évben pedig azt gondoltam, hogy legyen megint 16 nyarán, arra gondoltam, hogy gyerekek, kezdjük ezt szervezni, mi lenne, ha több koncertet adnánk nagyközségekbe, Felvidéken. És akkor ők, ugye nyár volt, rengeteg munkák volt, igazából azt mondták, jó, legyen valami, és akkor én egy helyszínt fölhívtam, aki nagy örömmel várt minket, és leszerveztünk egy dátumot. Nagy nehezen összehoztuk, hogy mindhárman ráérjünk, és egy adventi vasárnap tavaly összehoztunk egy koncertet Lég nevű községben, Felvidéken, és hát olyan sokan jöttek el, nem is számítottunk rá, hogy be kellett zárni a kultúrházat, és 50 embert el kellett küldeni, mert nem, egyszerűen nem fértek be. És akkor mi ledöbbentünk ezen, hogy ennyien kíváncsiak a mi koncertünkre, és aztán a Koppány elkezdte szervezni a többi koncertet, és egy hatalmas koncertet adtunk Csenke nevű, szintén felvidéki falvakba, kisfaluba, ahol több mint 400-an voltak. És azon a sikeren fölbuzdulva egy ilyen könnyelmű kijelentést tettem, hogy gyerekek, jövőre megyünk Kanadába. És azon a koncerten több felvétel, videófelvétel készült, és elküldtem Bedafazikas Zsoltnak Torontóba, meg Calgaryba elküldtem, és azt mondták, hogy tetszik nekik az ötlet, a műsor, kezdjük el szervezni. És akkor így összejött most ez a kanadai turné, 10 előadás a 3 hét alatt.
Szóval ez egy ilyen felvidéki kulturális missziónak indult, ami egy kicsit túlnőtte magát. Most elárulom, hogy a Lég nekem nem egy ismeretlen hely a térképen. Igen, mint fölvidéki származás van, a keresztanyám kémia és biológia szakos volt 40-valahány évig a légiiskolám, úgyhogy van kötődésem. Ugye ez egy felvidéki kulturális missziónak indult, ami kinőtte magát. Mi a jövőbeli tervetek?
Hát közben mi tavasszal a március 15-i ünnepségre mi összehoztuk ugyanezt a formációt, egy Tartsd magad nemzetem címmel, egy március 15-i emlékműsort, amiben abban is rengeteg dal volt, meg vers idézet volt, és annak is nagy sikere volt, de azzal nem turnéztunk, meg nem is jártunk sehol, szinte csak egy helyen voltunk a szülőfalomban, szintén a szülőfalomban.
Igen, a nézők tudják, akik részt vettek az előadáson, hogy te a Lovas Színháznak vagy a rendezője, és zenedarabokat írsz. Együtt játszotok a Lovas Színházban, és kollégák vagytok?
Igen, először az Imre volt a Lovas Színházban, és akkor fölhívott, hogy kellene egy hangszerelő, egy zeneszerző az egyik darabhoz, és akkor én vállaltam, aztán az igazgató Márkos Attila utána nézett, hogy ki vagyok, és akkor mondta, hogy jó, te tudsz énekelni, és hogy milyen jó, és hogy lovagolni tudsz. Én mondtam, hogy hát azt nem nagyon, de bátor vagyok, hogy megtanulok, és akkor ő megtanított lovagolni, és azóta aztán elkezdtem énekelni is, és utána hát olyan bátorságot kaptam, úgyhogy vállalkoztam rendezése is, és nagyon meg volt velem elégedve, és azóta is talán egy kivételével az összes ottani előadást én rendeztem, és a Kincsem című musicalt pedig, annak pedig a zeneszerzője és a rendezője voltam. És így az Imre ajánlott engem, aztán előadtuk az Istennek királyt, és oda kellett egy nagyon rokkos hang, Labolt szerepére, és akkor Imre szólt, hogy mit szólna, ha Koppányt hívnánk. És mondom, hogy jöjjön, és akkor szóltunk Koppánynak, és aztán a Koppány azóta is már kapott más szerepet is a Lovasz Színházban, és ott igazából évről évre együtt játszunk.
Magyarországon is vendégszerepelsz, vagy csak a Komáromi Színház most a fő csapás irány?
Én Magyarországon élek, én Biatorbányon élek, és főleg ott játszom. Színházakban, Dunaújvárosban játszottam, most Szarvasi Színháznak voltam állandó tagja, de most nincs annyi előadásom ott. Van ugye a Szerelmem Sárdi, amivel itt is jártam 16-ba, azzal már több mint 110 előadáson túl vagyok, azzal járom a ugyanúgy Felvidéket, Magyarországot, meg ahova hívnak, mindenhova megyek.
Akkor további sok sikert kívánunk, és gratulálunk a elért eredményekhez, és visszavárunk.
Köszönjük szépen, reméljük jövünk.
Köszi szépen.
Gyermek csöndesen szenderek, míg ring az anyja ölében. Száz angyal zümmög egy éneket, és pásztorok őrzik az ében. Királyok térdet hajtanak, előtte sok ezer éven át. Szegény, de nincs nála gazdagabb, mert szívekből építi trónját. Nézd, ő lesz a nagy király, kértünk majd annyi kint kiáll. Ő lesz a király, ki nem viselt sem fegyvert, sem pedig ékszert. Mint boldog énekkel jöjjetek, köszöntsük együtt a kisdedet. A fényből jöttél, hogy fénybe juss, Mária gyermeke Jézus. Nézd, ő lesz a nagy király, kiértünk majd annyi kint kiáll. A fényből jöttél, hogy fénybe juss, Mária gyermeke Jézus.
Befejezésül a Fias Attila triótól a Festa de Erre című szerzeménye következzen. A műsorszerkesztői Tóth Magdolna, Finta Gábor, Lapos Tibor nevében a mikrofontól Koleszár István kíván további kellemes estét. A jövő héten visszavárjuk Önöket.
Thank you.